Sziasztok, én Civin Péter vagyok, és sok szeretettel köszöntök mindenkit a Deutsche Telekom IT Solutions Unmute All podcastjában. Negyed magammal a május 26-án megrendezendő Big Azure Day-ről beszélgetünk. Négyünk közül ketten elő is adnak az eseményen, kezdjük velük a bemutatkozást.
Sziasztok, Főbe Zoltán vagyok. Több mint 4 éve vagyok a cégnél, akkor még OpenShift és Platform as a Service rendszerekkel kezdtük. Most AWS-es környezetben dolgozok IAC rendszerekkel, konténerekkel. Az én eladásom témája a Kubernetes Federation lesz, ami egy elég okos megoldás arra, hogy komplex workloadokat hozzál be multi-cloud környezetekbe.
Köszönöm. Gábor?
Sziasztok, Szabó Gábor vagyok. 2 éve csatlakoztam a céghez, 5-6 éve foglalkozok konténerekkel, illetve konténeres infrastruktúrák architektúrájával. A konferencián én vagyok az a szerencsés, aki az utolsó slot, illetve én leszek az, aki le fogja demózni majdnem az összes a use case-t, amit a kollégák be fognak mutatni a prezentációjukban. Úgyhogy föl lehet készülni, hogy látunk majd konténereket szétszórva a több Kubernetes cluster között, fogunk futtatni Azure-os szervizeket on-premise clustereken, és mindez egy élő környezetben.
Ricsi, te nem fogsz előadni a csütörtöki konferencián, mégis ott leszel a nézők között. Miért?
Sziasztok, én Réfi Rihád vagyok, menedzserként tevékenykedem a Deutsche Telekom IT Solutions Hungary-nél, és azért leszek egyébként ott, mert azon kívül, hogy én már láttam a srácok előadásait, szeretném látni az újabb iterációt, ahol tartanak, mert folyamatosan fejlődik, amin dolgoznak, illetve nagyon érdekes témák lesznek a meetupon, méghozzá olyan témákban is, ami most a Deutsche Telekomnál innováció terén kvázi utat mutat, vagy kísérletezünk vele. Van saját Metaverse elképzelésünk, és kíváncsi vagyok, hogy a Microsoft mit fog erről előadni. Ez is különösen érdekel. Egyébként a microservices, a serverless konténeres megoldások is ugyanúgy a kedvenc területeim közé tartozik, illetve az egész nap azért is a kedvencem, mert hogy az Oli által említett konténerizációs service, amivel foglalkoztunk már évek óta, ott már nagyon korán felmerült, hogy multicloudoznunk kellene Kubernetes clusterek mentén, de mindig volt egy technikai kifogás, vagy probléma, vagy éppen az ekoszisztéma ott tartott, hogy nem tudjuk megcsinálni jól, és most eljött egy olyan momentum, amikor a cégünk életében ezt meg tudtuk valósítani. És a srácok erről adnak elő.
Segítesz abban, hogy miért pont most jött elő ez a momentum, amiért ez igazán izgalmas, igazán aktuálissá vált? Most egy ideje beszélgetünk multicloudos környezetről, mi az, ami az apropóját adja ennek a rendezvénynek, amiért erről most érdemes beszélni?
Szerintem most jött el a pillanat, hogy megértek a technológiák arra, hogy használni is tudjuk őket. Tehát a multicloud az nem egy új dolog, tehát a koncepció már elég régóta létezik, ahogy Ricsi is mondta, viszont most jutottak el a cégek az implementálásba odáig, hogy össze fogunk tudni már fogni Kubernetes clustereket, eléggé fejlett már a technológia. Tehát a Kubernetes Federation, amiről majd Zoli fog beszélni, már a második generációjánál él, sajnos az első az elhalt, tehát folyamatosan fejlődik, de most már ott tartunk, hogy már beta verzióban van, elég stabil a rendszer ahhoz, hogy használható legyen és bemutatható legyen. Illetve az Azure Arc, a Microsoftnak a fejlesztései is már ott tartanak, hogy a General Available-ben vannak olyan feature-ök, amik korábban még nem igazán ütötték meg azt a szintet, hogy tényleg használhatóak legyenek. Na most meg nyugodtan le tudjuk tenni, biztonsággal tudjuk használni őket, mert már eléggé fejlettek, kiforrottak ezek a technológiák.
Zoli, mondasz egy pár szót a Kubernetes Federation-ről?
Igen.
Köszönöm.
Csak egy szó volt.
Gábor is említette, gyakorlatilag az orchestrálás volt itt mindig is a probléma. A technika, eddig a technológia single cluster scope-ú managementet, vagy microservice orchestrációt leadott, biztosított. Gyakorlatilag ezzel is, hogy most az Azure Arc bejött a képbe, létrehozott egy olyan lehetőséget, amivel magát a microservice disztribútálást tudod megoldani sokkal könnyebben. Ennek ugye egy párzamos lehetősége a Kubernetes Federáció, ahol gyakorlatilag a komplexebb workloadokat tudod federáltan, gyakorlatilag egyszerűbben megoldani, hogy ezek hogy disztribútáljanak multiklaszterek között. Ez a nagy különbség gyakorlatilag az eddigi lehetőségeink és a mostaniak között.
Köszönöm. A másik technológia, ami itt szóba került, az Azure Arc volt. amivel kapcsolatban egy nagyon rossz szóviccel élve egy kicsit az az érzésem, hogy az Azure Arc az egy picit, mintha hátraarc lenne, hiszen egy cloud technológiát visz on-premise környezetbe. Hogy van ez?
Igen, eddig ugye a trend az az volt, hogy az on-premise szolgáltatásokat szerettük volna a cloudba vinni. A legtöbb cégnek is megvan ugye a public cloudos stratégiája, hogy minél több mindent a public cloudba rakjanak. De menet közben rájöttünk, hogy, illetve a cégek is rájöttek, hogy nem lehet mindent a public cloudba rakni. Vannak olyan alkalmazások, amik nagyon kritikusak, hogy időben tudjanak válaszolni, tehát time-sensitive alkalmazások vannak. Vannak olyan adatbázisok, amiket egyszerűen jogilag nem tehetnek ki külön cloud, mert védeni kell az ügyfeleknek az adatait, tehát ezeknek még mindig on-premise-be kell maradni. Nem szűnnek meg egyik pillanatról a másikra az on-premise adatközpontok, tehát még mindig van létjogosultság az on-premise-nek. Az ARC az ott jön be a képbe, hogy az Azure-nak a technológiáit tudjuk használni on-premise is. Tehát nem szükséges az, hogy egy fejlesztő megtanulja használni az egyik SQL szervert itt, illetve annak a cloudos megfelelőjét a cloudba, hanem a cloudos SQL szervert tudja használni on-premise-ként. Sőt, még egyel tovább megy a Microsoft, azt mondja, hogy nem is szükséges bizonyos adatbázisokat az internethez kötve használni. Tehát vannak olyan SQL adatbázisok, amik teljesen szeparáltan, izoláltan tudnak működni, amik kielégítik a jogi követelményeket, a biztonsági követelményeket, de még mindig ugyanazt a technológiát tudjuk használni. Tehát itt nyújt nagyon nagy segítséget az Azure, hogy fölismerték, hogy valóban vannak olyan workloadok, amik nem tudnak egyszerűen a public cloudba menni, de ettől még lehet használni őket az Azure-os, a Microsoftos ekoszisztémában.
Köszi. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy on-premise vagy cloud, az két különböző megoldás, vagy két különböző felület, de nem csak erről volt szó, hanem arról is szó volt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor multi-cloudban kellene tudnunk nekünk működni. Azt gondolom, hogy az értető, hogy műszakilag miért érdekes, bár erről is érdekelne a véleményetek, hogy mit gondoltok a multi-cloud és a Kubernetes együttműködéséről, és az is érdekelne, hogy üzleti szempontból miért lehet ez fontos, vagy miért lehet hasznos egy ügyfél számára.
Igen, ahogy említetted is, a Kubernetes, illetve a Container by Design úgy működnek, hogy mindegy nekik, hogy hol futnak. Gyakorlatilag egy klaszternek a deployolásának is mindegynek kéne lenni, hogy ezt hova deployolsz egy klasztert. És a következő szint gyakorlatilag ennek az orchestrálásának, hogy akkor összekapcsolsz klaszter, összekapcsolsz különböző akár datacentereket, akár hypervisoröket, de ezt valósítod meg ezen a szinten, hogy ez üzletileg hogy legyen rentábilis azzal, hogy gyakorlatilag te meg tudod mondani, hogy az adott workloadot melyik szolgáltatóban akarod elhelyezni, illetve hogy akarod megmenedzselni egy magas rendelkezésre állású alkalmazásodat.
Én ezt azzal egészíteném ki, hogy üzleti oldalon az üzleti döntéshozóknál nagyon fontos paradigmává vált, hogy ne ragadjanak be egy vendornál, és egy multi-cloud megközelítés lehetővé teszi. Tehát, hogyha egy alkalmazást úgy dizájnolnak, hogy alapvetően cloud agnosztikusként hozzuk létre, tehát független attól, hogy melyik hyperscaler tetején futtatjuk, és pont a Kubernetes Federation ebben segít, majd a technológiai hátütőiről esetleg még beszélhetünk, ezzel egy tulajdonosi vagy egy felsővezetői réteg esetében egy nagyon komoly problémát tudunk végül is kipipálni. Itt nem mérnöki oldalon volt először erre igény, hanem üzleti oldalon. Az üzletemberek szerették volna, hogy ez lehetővé váljon. Amikor először erről beszéltünk, mondjuk például én 4-5 évvel ezelőtt product ownerként, egy NetFirst Squad product ownerként felvetettem, hogy multicloudozunk, akkor így a srácok lényegében körbe rögtek, hogy hát nem annyira egyszerű ezt, ne álmodozzak. És ez így is volt, de challenge-elni szerettem volna a helyzetet, hogy mit kell ahhoz elérni. És most tartott a technológia, erről ezt már említették a srácok. Tehát, hogyha alapvetően jól megvan tervezve egy alkalmazás, akkor lehetséges, hogy cloud független legyen, illetve fontos kiemelni, hogy ez rengeteg lemondással jár, ugyanis a cloud szolgáltatók nem hiába találnak ki olyan software as a service megoldásokat, olyan autentikációs megoldásokat, integrációkat a saját ökoszisztémájukkal, amivel egyszerűbb dolga lesz az átlagos fejlesztőnek vagy IT szakembernek, és dönteni kell a között, hogy könnyen, gyorsan haladjunk, vagy pedig könnyen mozogjunk majd másik vendorra. És ez szintén egy befektetési döntés. Mert alapvetően most a cloudnak ez a szignifikáns előnye, tehát most már túl vagyunk azon a hype-on, hogy minden a cloudba megy, oké, beáll mondjuk akármilyen százalékos arányra, viszont azt az előnyét viszont nagyon látjuk, hogy az infrastruktúra elemek, platformelemek on-demand nagyon hamar ott vannak, és borzasztó sok időt spórolunk vele, hogy nem kell a beszerzésre várni, illetve azt a humán erőforrás igényt veszik ki a rendszerből, ami ahhoz kellene, hogy felinstalálgassunk egy Linux szervert, és az összes régen megszokott számítástechnikai műveletet végezzük, tehát azt elvégzi helyettünk egy vendor, outsourcoljuk, és tudunk a konkrét üzleti problémákra fókuszálni, és megoldjuk az ügyfelek problémáit.
Egyszerre beszéltünk on-premise-ről, meg cloudról, és nekem az a benyomásom, hogy akárhányszor ez a két dolog egyszerre merül föl, a skálázhatóság valahogy ott bujkál egy sötét sarokban. Jól érzem ezt?
Így van, igen. Ugye vannak olyan use case-eid, amikor szükséged van on-premise környezetedre, de lehetnek olyan helyzetek, amikor egyszerűen a datacenteredben rendelkezésre álló erőforrás nem elég, vagy vannak olyan workload-jaid, amit lehetőséget biztosítanak arra, hogy public cloud környezetben futtassad. Ilyenkor a skálázhatósággal biztosod azt, hogy ez a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg.
Igen, én ezt a szezonalitással egészíteném ki. Jó példa erre a csomagküldő problématikája karácsony környékén. Tehát nem feltétlen szükséges egész évben, nyárban, üborka szezonban számítási teljesítményt arra fenntartani, hogy az egyes vásárlók árukat tudjanak rendelni webshopokból. Ezt elég karácsony környékén megvásárolni.
Nagyon nem szeretnék spoilerezni, de a konferencián lesz egy demónk is erről, hogy mi történik akkor, amikor egy rahedli a workload hirtelen beesik, tehát megnő hirtelen a trafik, és hogyan képes a rendszer ezt kezelni. És majd látni fogjuk, hogy igazából ezzel a Kubernetes megoldással, a Kubernetes Federation-nál percek alatt megoldódnak a skálázási problémák. Ugyanúgy az on-premise-en is, illetve a public cloud-okban is.
És ez a cloudra való skálázhatóság, ez azt jelenti, hogy akkor az adatok is kikerülnek a felhőbe, amik addig az on-premise-ben voltak?
Nem, még mindig az a helyzet, hogy az adatokat, hogyha védeni kell, azok maradnak az on-premise-be. Tehát csak azokat a workload-okat tudjuk kitenni public cloud-okra, amik nem tartalmaznak adatot, vagy nincsen probléma azzal, hogy kikerüljenek a public cloud-okba. De erre ad egy nagyon jó megoldást megint csak a Kubernetes Federation, mert meg tudjuk jelölni azokat a konténereket, workload-okat, hogy mik azok, amiket muszáj on-premise tartani, és mik azok, amik mehetnek on-premise-be is, mehetnek a public cloud-ra is. Megint csak bocsánat, hogy ismétlem magamat, erre is lesz egy nagyon jó use case-ünk, hogy hogyan lehet védeni az adatbázisokat, és hogyan lehet őket adott on-premise clusteren tartani.
Hát akkor, ha jól értem, akkor itt nagyon fontos előrelépés az, hogy nem csak skálázhatóság van, hanem egy olyan fajta skálázhatóság, ami biztosítja, hogy azok az adatok, amiknek biztonságban kell maradni, azok végig ott maradnak.
Így van, egy teljes rugalmasságot ad a rendszer. Igazából, ahogy láttuk az elmúlt években, maguk az alkalmazások is átalakultak. Tehát az elmúlt éveknek a nagy slágere volt a microservice-eknek a bevezetése, földarabolni az alkalmazásokat kisebb részekre. De a következő lépés az az, hogy hova tesszük le ezeket a microservice-eket. Tehát mi az a rugalmasság, amit még be tudunk hozni a képbe, és ezt adja a Kubernetes Federation, a KubeFed, hogy meg tudjuk mondani, hogy adott alkalmazás fusson ezen a klaszteren, vagy on-premise klaszteren, másik alkalmazásokat szétszórhatunk más klaszterekre is, tehát megvan a teljes flexibilitásunk azzal, hogy az alkalmazást azt hogyan deployoljuk le. Igazából mondhatjuk azt is, legalábbis szoktam ezt mondani, hogy a Kubernetes Federation az a microservices on steroids, az orchestrációs rétege.
Köszönöm szépen. Ami engem még nagyon érdekel, és nem tudom rá a választ, hogy az Edge Cloud, az tulajdonképpen micsoda?
Az Edge Cloud-dal a cloudban elérhető szolgáltatásokat visszük közel, ahhoz a ponthoz, ahol az adatok keletkeznek. Ezzel sávszélt tudunk spórolni. Egy adott ügyfél nem szeretné, hogy a adatai végigvándoroljanak az egész világhálón, vagy akár a saját védett privát networkén, akkor ott helyben fel tudjuk dolgozni, úgyhogy a vendorok lehetővé teszik ugyanazoknak a szolgáltatásoknak a használatát, amit egyébként a public cloudon használnánk. Jó példa erre, ha mondjuk vannak autós tesztadatok valahol a világ végén, kiteltünk machine learning konténereket, és az egész data pipeline-t alakíthatjuk úgy, hogy az adatmozgatás, ami egyébként sokba kerül, és a multi-cloud setupban az egyik legnagyobb kérdés, hogy ez most mi mennyi és hány méter, azt az edge cloudokkal tudjuk optimalizálni.
Amúgy az edge cloudok, mint ahogy a nevükben is benne van, azok is cloudok. Tehát amikor multicloudról beszélünk, az edge cloudokat is tekinthetjük egy-egy cloudként. És itt jön a zsenialitás, amit az ARC hoz be a képbe, hogy az edge cloudokat is be tudjuk kötni a rendszerbe, és onnantól kezdve tudunk deployolni rá a Microsoftos adatbázisokat, a Microsoftnak a machine learning rendszerét. Tehát egy helyen el is tudjuk tárolni az adatokat, és fel is tudjuk dolgozni őket. És ehhez tudjuk használni az Azure-ban lévő szolgáltatásoknak egy viszonylag nagy részét. Tehát maguk az edge cloudok is be tudnak épülni ebbe a multicloudos rendszerbe, hiszen ők is egy-egy edge cloud. A másik, ami bejön még, amit még muszáj megemlíteni, hogy a cloud szolgáltatók nem tudnak kiépíteni mindenkinek a helyben cloudokat. Tehát itt jön a zsenialitás, amit még korábban említettünk, hogy ugye a Microsoft nem behúzza magához az ügyfeleket, hanem kiterjeszkedik az on-premise-ekre is. Tehát itt a koncepció az, hogy maguk az ügyfelek fölépítik az edge cloudokat, és erre ki tudják telepíteni az Azure-t. Tehát ki tudják szélesíteni az Azure-os ekoszisztémának a körét, és tudják használni, be tudják vonni ezeket a custom location-öket a teljes ökoszisztémában.
Gábor, Ricsi, Zoli, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hallgatóknak a figyelmet. Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor sok-sok szeretettel várunk május 26-án délelőtt a Hunauggal közösen megrendezett békesörtéjén. Tavaly nagyon jól sikerült, idén talán még jobb lesz. Gyertek el!